Sziasztok! Tabuk. Ugye? Még mindig tabuk. Ugye? Még mindig tabukról beszélünk. Tabuk a házasságban. Tabuk a párkapcsolatokban. Ez a témánk, és örülök, hogy egyik legavatottabb szakértőnk is jelen van. Feleségem, Lovag Enikő. És ő most az azonnali ellenőrzés, hogy mit beszélek. Úgyhogy erre innom kell.
Látosság bizonyul.
Úgyhogy lehet, hogy szelet vetek, és gondot aratok. Meglátjuk. Oké. Imádkozzunk. Drága Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt. Kérünk, hogy töltsd be minket, húzódj közel hozzánk, és szólj a szívünkhöz. Te győzd meg minket arról, amit eddig esetleg tagadtunk. Teted világossá számunkra azt, ami eddig félhomályban volt. Te tedd nagyon gyakorlatiassá, nagyon meggyőzővé, nagyon, nagyon valóságossá mindazt, amit a szeretet jelent, és amit jelent szeretetben élni, szólni és cselekedni. És csak kérünk, hogy igazíts ki minket irgalmasan, gyengéden, hogy meg ne sérüljünk, miközben szembenézünk önmagunkkal, gyengéinkkel, hibáinkkal. És hogy el ne feledkezzünk róla, Uram, hogy nem azok vagyunk, amit teszünk, hanem azok vagyunk, akinek Te mondasz minket, amivé Te teremtettél minket, tökéletesek, gyönyörűek, hibátlanok. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezt a reggelt, és csak hálásak vagyunk a Te drága nevedben, Jézus nevében. Amen. Úgyhogy amivel most belekezdünk, azok a konkrét hibák, és beszéltünk arról, hogy nem akarunk a bűnről beszélni, nem akarjuk a bűnt magasztalni, a hústestet magasztalni. De ugyanakkor hiszem, hogy szükséges, kihozzuk a világosságra azt, ami adott esetben sötétben volt. És ez az, hogy nem tudtam, hogy ez baj. Hát miért? Én mindig is ilyen voltam. Én mindenki ezt csinálja. Hát nem igazságos? Igazságos, amikor ne velem ezt teszik, akkor én erre azt teszem. Hát nem igazságos? És ez a sötétségnek egy mértéke. Egy hamis kép, amivel én jogossá teszem adott esetben a tetteimet, szavaimat, azokat, amelyekkel egy házasságon belül valójában nem csak a másiknak, hanem önmagamnak is ártok. És mivel az, amiről most beszélni fogunk, remélem, hogy meggyőző lesz, és bizonyos értelemben vádló, lehet, hogy annak fogod érezni. Lehet, hogy Isten ráteszi az ujját az életednek egy területére, és azt mondja, hogy gondom van veled ezen a területen. Lehet, hogy azt fogod érezni, hogy ez szigorú lesz, és azt fogod érezni, hogy Úristen, mit tettem. De csak kérlek, hogy ez ne legyen neked probléma. A kereszténység, az evangélium üzenete ezzel kezdődik, hogy minden ember bűnös. hey, ez neked eddig egy ilyen vallásos közhely volt? Ez kemény valóság, a teljes romlottság tana nem egy bibliaszólos elvont, nem tudom micsoda. A Biblia egyik alaptana, az ember nem jó, az ember gonosz, az ember önmagában bűnös. A régi természetem, a hústestem a törekvése a halál. Van bennem egy gyilkos, van bennem valaki, aki arra törekszik, hogy megöljön engem, megölje Istent, és megölje a környezetemet. És értsd, ahogy akarod, de Róma 8 ezt mondja, a test törekvése halál, a szellem törekvése pedig élet és békesség, és a kettő összeegyeztethetetlen. És én, ha engem kérdeztek, én az életre és a békességre vágyom. Nem tudom, hogy te miben akarsz élni. Én jobban szeretnék életben és békességben. Közösségben, egységben, nem elválasztásban, és nem háborúban, hanem békességben. Jobb, azt hiszem. De közben van bennem valaki, aki békétlenséget támaszt, és van bennem valaki, aki elválaszt, megoszt, öl valójában. Úgyhogy lehet, hogy amiről beszélni fogunk, az meggyőző lesz. De ne legyen kárhoztató. Egy percig se felejtsétek el, hogy nem vagytok azonosak a hibáitokkal, nem vagytok azonosak a rossz szokásaitokkal, nem vagy egyenlő a régi bűnös természeteddel. Te az vagy, akivé Krisztus tett téged, helyzetileg. És mindössze azért beszélünk erről, mert Isten szeretné, hogyha a helyzetileg már meglévő valósággal te egyetértenél. És az egyetértés, az elfogadás része annak, hogy mindaz, ami már a tiéd, a nagyszerűséged, a tökéletességed, a jó reggelt, a fiúságod, átmenjen a gyakorlatba is. De te ne azonosítsd magad a hibáddal, ha bár a hibád valós. Én egy önző ember vagyok. Önző vagyok, és utálom az önzésemet. De közben tökéletes vagyok. Isten választotja, szentje és szeretetje. Akinek nem kell beadni a derekát annak az önző embernek, aki ott él bennem. Hanem mondhatom azt, hogy én nem ez vagyok. Habár ez voltam. És most is itt van a lehetősége, hogy abban éljek, aki voltam. De én szent vagyok, tökéletes, kedves Istennek az ő szemefénye, egy örökös, egy méltósággal élő, ifjú uralkodó. És tudod, egy ilyen, Sanyi, hogy beszélsz magadról? Nem vagy egy kicsit arrogáns? Nem, alázatos vagyok, ha így beszélek. Alázatos. És amikor azt mondom, hogy én egy senki vagyok, egy önző disznó, akkor büszke vagyok, mert az önigazságomhoz ragaszkodom, ahelyett, hogy megadnám magam Isten kijelentéseinek, amely igazsága a valódi, és ő azt mondja, hogy szent vagy és tökéletes. De ezt érted? Azért beszélünk a gyengeségeinkről, hogy lehetőséged legyen különbséget tenni a régi és az új között, a között, aki valójában vagy, és a között, aki voltál, és választhass. Jó? Még egy dolog. Nem azért beszélünk erről, hogy ma, hogy hallottad, holnapra tökéletes szentségben élj. Az naivitás volna. Valószínűleg annyi fog történni, hogy Úristen, én tényleg egy önző ember vagyok, és mostantól esetleg nem akarok az lenni, de valószínűleg évekig az leszel. Tehát ne számíts a gyors változásra. Ha gyors változás következik be ezután, az egy isteni csoda. Jó reggelt kívánok! Az Isten kegyelme és egyenes beavatkozása olyan, mintha szétválasztotta volna a Vöröstengert. Adj érte hálát! De számítani arra számíts, hogy Isten a jellemedet fogja tréningezni, meghagyja a gyengédet, megengedi, hogy még 2-3 éven keresztül önző disznó legyél, de minden egyes alkalommal azt mond, hogy nem akarok önző disznó lenni. Uram, bocsáss meg! És ő azt mondja, hogy megbocsájtok, és elég neked az én kegyelmem. Szeretlek úgy, ahogy vagy, és te éveken keresztül visszautasítod az önzést, amely belőled jön, azaz az elkövetett önzésre azt mondod, hogy nem akarom, és ezzel mi történik? A jellemet kipallérozódik. az akaratod, a jó reggelt, az éned, aki az örökké valóságban is leszel, formálódik. Úgyhogy ne bánt, hogyha a gyengeséged még évekig elkísér, de ne ess abba a hibába, hogy azért, mert a gyengeségedet nem tudod elhagyni, ezért megigazítod a gyengeségedet. Ezt tesszük. Én egy önző disznó vagyok, és úgy tűnik, hogy ez nem tűnik el, úgyhogy mit mondok? Rendben van, hogy önző disznó vagyok. Mindenki az, akkor most mit vagy kiakadva? És elkezdem megvédeni a bűnömet azért, hogy igaz maradhassak. Hazuggá teszem Istent, hogy én igaz legyek. És ez az a csapda, amely konzerválja a bűneinket, konzerválja a gyengéinket, az önigazság. És és csak ez így utolsó bevezető gondolatként. Úgyhogy nézzük meg, hogy kéne élnünk. És a rövid üzenet 1 Korintus 13. És nem erről fogok most beszélni, de ez a cél. Isten arra hívott el minket, hogy szeretetben éljünk. Szeretnünk kell. Szeretni. És figyelj, a szeretet az nem egy távoli elmélet kéne, hogy legyen, hanem egy mindennap megélt gyakorlat. Na most egy definíciót hadd adjak. A szeretetnek semmi köze nincs ahhoz, hogy te hogyan érzed magad. Semmi köze nincs a pillanatnyi körülményeidhez. A szeretet nem a téged körülvevő édes, andalító, boldogító körülmények szívedben megjelenő visszatükröződése. Szeretetben élek, mert minden olyan jó körülöttem, ugyuli-bugyuli van, és én szeretek. A férjem kedves hozzám, szeretem. A feleségem kedves hozzám, szeretem. Nem, a szeretetnek semmi köze ehhez. A szeretet egy belülről jövő hozzáállás, amely abból merít, hogy Istentől kap, ami változhatatlan, azaz ott van egy stabil alap, Isten szeret engem, én ebből merítek, és ezért szeretek másokat, ami egy bennem lévő elkötelezettség arra, hogy hogyan fogok viszonyulni másokhoz. Érted a különbséget a kettő között? A szeretet az, ahogy én viselkedni fogok, ahogy én gondolkozni fogok, függetlenül attól, hogy néger gyerekek potyognak-e az égből, orba vágnak-e, vagy nem tudom, mit csinálnak. Ég és föld különbség. Nem tudom, érted-e? A szeretet lehetetlen, ha előbb nem fogadod el Istentől. Mert olyan sokat akar adni, hogy ha az neked nincs meg, nem tudod adni. És csak szaladjunk rajta végig, hogy és lehet, hogy valamelyik óránknak ez lehet a témája, csak menjünk bele előbb konkrét, gyakorlatiasabb dolgokba. Nem, nem. Tehát csak nem akarom, mert lehet, hogy ásítani fogtok, és azt fogjátok hinni, hogy hú, ez uncsi, ezt már hallottam. Közben a szeretet az, amit ha csinálsz, akkor nem vagy gondban. De amit ha csak érzel, vagy érezni akarsz, akkor olyan nagy gondban van, hogy el sem hiszed. 1 Korintus 13. És csak felsorolom, hogy a szeretet micsoda. Jó? És figyeld meg, hogy ezek nem érzések. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik. Ezek mind döntések. Hó, de olyan irigynek érzem magam, mert neki van, és nekem nincs, te megteheted, én miért nem tehetem meg? Te, mit tudom én, állandóan délig alszol, nekem meg hajnalban kell kelnem, és tudod, és én irigynek érzem magam, úgyhogy irigy vagyok. De a szeretet úgy döntött, hogy nem irigykedik. A szeretet azt mondja, hogy szeretet nem kérkedik. Tudod azt, hogy én azért okosabb vagyok, mint te. És persze nem dörgölöm ezt így az orrod alá, de azért úgy néha úgy megvillantom, hogy nekem van, és neked nincs. És ebből tudnod kéne, hogy a csík húzza a repülőt, vagy hogy van. Nem kérkedik, úgy dönt, hogy nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Pedig megtehetné, mert igazam van, és lerendezem a dolgokat, mert baromira igazam van, és bántóan viselkedem, a szeretet nem teszi. Nem keresi a maga hasznát. Van egy helyzet, és figyelj, amit te csinálsz, az nekem a káromra van. Ne csináld! De a szeretet nem keresi a maga hasznát, nem ebből a nézőpontból nézi a helyzetet, hogy nekem mi a hasznom vagy károm belőle, hanem azt nézi, hogy vajon a másik miért csinálja azt, amit csinál, és neki hogyan, az ő szempontjából hogyan kellene kezelnem a helyzetet. A szeretet nem gerjed haragra, ezt a férfiak ugorják, nem rója fel a rosszat, ezt is ugorják, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez. Ez asszonyoknak nehéz. A férjem egy mamlasz. Ha nem lenne egy mamlasz, akkor tisztelném. De egy mamlasz. De a szeretet meg mindent elfedez. A szeretet mindent hisz. És mindent remél. A férjem egy mamlasznak tűnik most az én szememben. De én, aki tele vagyok Isten szeretetével, elfedezem ezt. És hiszem Istennek, hogy a férjem egy király. És remélem, azaz tudom, hogy egy nap ez látszani fog a tetteiben is. Úgyhogy ma úgy bánok vele, mint egy királlyal. A szeretet így dönt. Jó reggelt kívánok! És ez egy ámulatos különbség ahhoz képest, hogy ilyen boldogító érzéseim vannak, és én ebben akarok élni, és akkor hadd vigyen a szeretet. Mindent hisz, mindent remél, és itt van a legkeményebb része, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Ez egy hozzáállás, 16 nagyon pontos jellemzővel, amit ha nem produkálsz a kapcsolataidban, akkor ne keresd a hibást. Megtaláltad. Tehát oké. Tehát, hogyha ha van egy helyzet, akkor elsőnek azt kérdezd meg, hogy én szeretetben reagáltam, válaszoltam, cselekedtem, szóltam, gondolkodtam-e? Szeretetben gondolkodtam-e? És ha nem, akkor nem kell tovább hibást keresned. Megvan. Én vagyok az. Ugye, és beszéltünk a felelősségről. A felelősség az, hogy megkeresem a helyzetben az első olyan pontot, ami nekem befolyásom van. És megjegyzem, az első olyan pont, ami neked befolyásod van, az a te szeretetbeli hozzáállásod. Tök mindegy, hogy ki mit csinált rosszul, én szeretetben álltam meg ebben a helyzetben. És ugye, ha nem, akkor a második felelősséged az, hogy akkor én mentem-e Istenhez szeretetért. Mert ha nem álltál meg szeretetben, az csak azért lehetett, mert abban a helyzetben, arra a helyzetre nem fogadtad el Isten szeretetét. Megfeledkeztél róla, hogy azt az életet, amit testben élsz, az Isten fiába vetett hitben éled, Galácia 2:20, aki szeretett téged, és önmagát adta érted. Erre kéne nézned. Itt vagyok a helyzetben, a férjem épp leüvölti a hajamat, és a mamlasznak kinyílt a csipája, és most ahelyett, hogy szeretne, üvölt, és hát mindjárt földarabolom, és igazad lenne ezen a szinten. De Isten üzenetének a szintjén pedig az egyetlen kérdés az az, hogy látod, hogy Isten szeret téged most, és hogy Isten ebben a pillanatban leteszi az életét, érted, és mindent a javadra fordít, és most veled van, és közösségben van veled, és szeret. Látod ezt? Hajlandó vagy ezt elsőnek figyelembe venni? És hajlandó vagy ez alapján, a szeretet alapján nézni erre a helyzetre? És akkor jön az, hogy a szeretet mindent eltűr. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem viselkedik bántóan, nem fuvalkodik fel. A szeretet türelmes. Holott igazad van. De ami jön belőled, az aztán egy normális válasz. Jó, kérdezzétek meg a feleségemet, hogy én ezt hányszor produkálom. 10-ből. Nem kell 2 új hozzá, hogy megszámolt. 10-ből egyszer az már jó. Nem? Talán 2-szer is? Encsi nem tudja, mert amikor produkálom, akkor amikor ez jön, akkor az feloldja a feszültséget. Akkor nincs háború utána. Úgyhogy Encsi csak azt tudja megmondani, hogy hányszor van háború. És elég sokszor van, úgyhogy valószínűleg a 10-ből 1, 10-ből 2 lehet a jó arány az én esetemben. Nagyon őszintén mondom. Tehát beleraksz 10 helyzetbe, ahol szeretnem kéne, azaz tudatosan úgy kéne döntenem, hogy megfelelően válaszolok a helyzetre, én úgy gondolom, hogy 10-ből 2-szer tudok helyesen válaszolni. És akkor az körülbelül úgy néz ki, ahogy most elmondtam. Mert ott van bennem az, hogy odavágnék. Miért mondom ezt? Mert realistának kell lenned. Tehát erről nem azért beszélünk, hogy aztán valamilyen bűntelen tökéletességbe emelkedjünk, és végre jogosan mutogathassunk a másikra, hogy te miért nem vagy olyan jó, mint én. Nem, ez a valós világ. Tehát, hogy nyomorult bűnösök vagyunk. De ha azért, mert nem tudjuk teljesíteni ezt, elkezdünk önigazságban élni, és azt mondani, akkor ez rendben van, más se tudja megcsinálni, akkor konzerváljuk a bűnünket. Akkor bebetonozzuk a gyengénket, és arra ítéljük magunkat, hogy következetesen újra meg újra mindenfajta változás nélkül megismételjük a hibáinkat, sőt, egyre mélyebbre menjünk benne. És ezt nem akarjuk, ugye? Encsinek mindig azt mondom, hogy nem az a baj, hogy problémánk van, hanem az a baj, hogy rossz felé megyünk. A viccet ismeritek? Teknős béka. Mondja ma, jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de nagyon jó, hogy ilyen lassan megyek. Jaj, de jó, hogy ilyen lassan megyek. Nyuszika jön arra, és ez egy teknős koma. Hát miért olyan jó, hogy ilyen lassan mész? Hát azért, mert rossz irányba indultam. És ez a helyzet a kapcsolatoddal is. Tehát, hogyha van egy jó nagy probléma a kapcsolataiddal, akkor az nem gond, ne gondold, hogy te vagy az egyetlen a világban, akinek problémája van. A kérdés az az, hogy merre mész? Gödörben vagy, és ásol lefelé, vagy gödörben vagy, és létrát faragsz az oldalfalba, hogy előbb-utóbb kigyere. Ez a nagy kérdés. Melyik irányba haladsz? Ha önigazságban élsz, és megvéded magad a problémádban, mondjuk azzal, hogy a társadat vádolod mindennel, ő tehet róla, persze én is, de ő tehet róla. Ez, amit mi csinálunk Encsivel többnyire. A részleges felelősségvállalás csapdájában élünk, azt mondjuk, hogy persze én is tehetek róla, de te! És innentől már kész, már nem is vagyok a pályán. Már azzal foglalkozom, hogy de te, és nem azzal, ami az egyetlen igazán valós lehetőségem, hogy de én. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy lefelé ásunk. Nem kell ezt szépíteni, van egy problémánk, és lefelé ásunk. És az a pillanat, amikor azt mondom, hogy én mit tehetek? Az az első pillanat, amikor kifelé jövünk a gödörből. Jó, és számíts rá, hogy ez évekig tart. Tehát, hogyha leástál mondjuk 10 év alatt jó mélyre, akkor számíts rá, hogy egy pár évig fog tartani, míg kijössz a gödörből. Lehet, hogy nem fog 10 évig tartani, de biztos, hogy évekig tart. Évekig tart, amíg az ejtett sebek begyógyulnak, évekig tart, amíg elhiszed az új valóságot. Ugye, mondjuk mind a kettő, vagy amíg a társad elhiszi az új valóságot. Tehát mondjuk te egy üvöltöző bunkó voltál, és egyszer csak minden második alkalommal üvöltözöl, aztán minden negyedik alkalommal, aztán eltelik fél év úgy, hogy nem üvöltöztél, eltelik még fél év, hogy nem üvöltöztél, és aztán egyet üvöltözöl, de eltelik még fél év, hogy nem üvöltözöl, és a társad elkezdi elhinni, hogy lehet, hogy már nem vagy egy üvöltözős bunkó. De kellenek évek hozzá. De kellenek évek hozzá, hogy a másik megértse, hogy már nem kell félnie. És persze, ha abból indulunk ki, hogy mind a ketten szellemiek vagytok, akkor ez lehet nagyon gyors, mert a másik mit csinál? Megbocsájt. És ő a maga részét vállalja, és te egy üvöltözős bunkó vagy nap, mint nap, de ő reggelre elfelejti. Miért? Mert úgy döntött, hogy elfelejti. Eszébe jut neki, de aztán ahogy eszébe jut, megy Istenhez, és azt mondja, hogy tudom, hogy te szeretsz engem, és tudom, hogy te adsz nekem, és a dolog egy más, és szeretettel nézi a helyzetet, és valójában az éle annak, amit tegnap tettél, nincs ott az életetekben olyan szigorúan, és amikor jön a változás, akkor olyan gyorsan hálával fogadja a másik. És olyan gyors a gyógyulás. Lehet így is. De ha abból indulsz ki, hogy a másik semmi más nem tesz, csak néz téged testben, és a megtapasztalt valóságra reagál, akkor adj neki éveket, hogy meggyógyuljon. És te tedd éveken keresztül azt, amit eddig esetleg nem tettél, de kellett volna. Jó? Miért mondom ezt? Azért, mert néha az eredmények elmaradása frusztráltá tesz, és visszazüllesz az elkeseredésbe. Igyekszem én itt, már háromszor nem üvöltöttem vele, mi hasznom belőle? Akkor megint üvöltözök. Még mindig úgy bánik velem, mintha egy üvöltözős lennék. És vagy elkeseredsz, hogy én sose fogok megváltozni, ez sose javul meg. Ne tedd, jó? Tehát neked egyetlen egy dolgod van, elfogadni Isten szeretetét, ebben a valóságban élni, akár elfogadva azt, hogy sose változik meg sem a helyzetet, sem te, de Isten szeret engem, és ez elég, és ez igaz. És mivel Isten szeret engem, és ez tényleg elég, ezért mindegy, hogy máshonnan a körülményeimből mit kapok, én jót fogok adni. Encsivel beszélgettünk erről, illetve a szepélyékkel voltunk, vagy ott beszélgettünk a fehér és a fekete golyókról? Nem tudom, mindegy, de ez egy történet, amit a John Soprano mondott el nekem, aki a NASA személyzeti osztályának volt az igazgatója. Egy nagyon vagány fickó, egyébként keresztény tanít az akadémián, és ő egy üzletember találkozón mondta, hogy volt egy olyan tréningen, ahol egy kommunikációs tréningen, illetve csapatépítő tréningen, ahol golyókat osztogattak ki nekik. 5 fekete golyót, 5 fehér golyót. És az győzött, akinek a végén a legtöbb fehér golyója volt. És titokban, úgyhogy senki nem látja, kellett küldeni egy golyót valakinek a társaságban. És mindenki kapott golyót, és küldött golyót. És csapatok voltak, és el kellett dönteni, hogy milyen fekete vagy fehér golyót küldjünk. Mert valamilyen golyót küldeni kell. Mi lenne a logikus, ha úgy győzöl, hogy csak fehér golyóid maradnak? Hogy minél hamarabb feketét kell küldeni. Ő fehér golyókat küldött. Szóval nem fehér golyót fogunk küldeni. És küldtek fehéret, feketét kaptak, küldtek fehéret, feketét kaptak, küldtek fehéret, és elkezdtek fehéret kapni. És ha te jót adsz, jót kapsz vissza. Ez Isten alapszabálya. Lehet, hogy nincs benne semmilyen természeti logika, Isten logikája van benne. Azt kapod, amit adsz. Miért? Mert ez a nevelés lényege. Vak vagyok valamire, hogyan, mert mi az egyetlen, amire igazán érzékeny vagyok? Önmagam, a saját tapasztalatom, igaz? Úgyhogy Isten elintézi, hogy amit te megteszel a másikkal, azt megtegyék veled is. És ha jót teszel, akkor a jót jó jön vissza. És ha rosszat teszel, akkor Isten elintézi, hogy rossz jöjjön vissza. Úgyhogy kezdjük el elolvasni a verseket, jó? Kolossi 3, 18, 25. Hogy? Mindjárt olvasom, azért mondom a verseket. 1 Péter 3, 17-ben van. Kolossi 3, 18, 25. Jó, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, hogy ne legyen, és ne legyetek irántuk mogorvák. 25. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincs személyválogatás. Jó, akkor ez itt volt, rosszul mondtam, tehát akkor ez Kolossé 3.25-ben van. 1 Péter 3.1-től 17-ig, és azt hiszem ez lesz az alapja most az együtt gondolkodásunknak. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, és az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértőek, együttérzőek, testvérszeretőek, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, csinálja a következőket. Óvja a nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és főle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyaláznak titeket Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Úgyhogy ez, amit most felolvastunk, ez részben szól ugye a házasságról, de aztán szól a más emberekkel való kapcsolatainkról is. De teljes egészében vonatkozhat a házasságra is. És hát ámulatos a definíció, amit ad. És egyet még hadd olvassak fel, Efézus 6-ban. Efézus 5-ben. Házastársak intése 5.21. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Ez nagyon jó. Miért engedelmeskedjünk egymásnak? És hogyan? Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségnek, ahogy Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője is. És akkor itt ugye meghallottuk az asszony részét. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek mindenben. Most jön a férfiak része. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Jó, az elég jó, ez is egy elég jó definíció, ugye? És kezdjük akkor itt a férfiakkal, ugye? Szeretni a feleségünket, mint ahogy Krisztus. És itt a gyors definíció az, hogy Krisztus úgy szerette az egyházat, hogy megengedte neki, hogy megölje. Úgyhogy a férfi úgy szereti a feleségét, hogy akár azt is megengedi neki, hogy megölje. És megjegyzem, lesznek pillanatok, amikor úgy érzed, hogy megteszi. Tehát olyan szavakat fog mondani, úgy fog viselkedni veled, vagy abban, amiben hiszel, minthogyha meg akarna ölni. És valószínűleg ez Isten akarata, hogy ezt megengedi. Mert ki akarja benned munkálni, hogy te úgy szeress, hogy az, akit szeretsz, az akár teljes egészében ellened mehessen, úgy, hogy a te szereteted, a te elkötelezett hozzáállásod, hogy 1 Korintus 13-at adod, nem inog meg. Jézus nem ezt csinálta? Amikor kivégezték, akkor dürohamot kapott, és tüzet hívott le a mennyből, és megpörkölte az összes katonát. A hülye bunkókat, akik ott voltak, és fröcskölt a nyáluk, ahogy üvöltötték, hogy Barabást, és ezt feszítsd meg, azokat, tudod, legalább a nyelvüket elsorvasztotta, vagy valami ilyesmi, Istenként megtehette volna. Nem csak egy rossz érzése kellett volna, hogy támadjon, azt kellett volna, hogy így gondolja, hogy bárcsak rohadnának meg ezek a szemetek, és megtörtént volna. De ő mit csinált? Szeretett. És ez egy hozzáállás volt. És sajnálom, fiúk, Istennek a terve, nem, ez nem az enyém, én garantáltam, nem tűzném ezt ki célként. Kell ez nekem, mint púp a hátam. Én tudjátok, mit tűznék ki célként? Tökös legény legyek, aki rendet rak mindenhol, ahol igazságtalanságot lát. És hogyha az asszony helytelenül beszél, akkor adok neki, hogy rend legyen. Lehet, hogy nem tettekkel, de szavakkal biztos. De ez az én emberi természetem terve. Isten terve az, hogy belőlem egy olyan férfit faragjon, akit a felesége akár megölhet, és ő szereti. És persze a szeretet, mert ugyanúgy Krisztus kiverte az árusokat a templomból, egy másik helyen föllép és tesz, és akár haragra is indul, de csak szeretetben, azaz nem keresve a maga hasznát, nem irigykedve, nem haragra gerjedve, hanem isteni haragot kinyilvánítva. És ez létezik. Ugye egy apa, aki szereti a gyerekét, az valószínűleg nevelni fogja a gyerekét. És persze mi férfiak nem arra vagyunk elhívva, hogy neveljük a feleségünket, hanem arra, hogy szeressük. De ugyanakkor, tehát értsd, hogy a szeretetnek nem mindig a bamba, eltűrő hozzáállás a része, hanem lehet ennek más megnyilvánulása is, de nem lép ki a szeretetből. Úgyhogy ez a helyzet. Akkor a másik, amit a férfinak mond, és most akkor arról beszélünk, ugye, hogy mit kellene tennünk, az az, hogy megtisztítja a feleségét a szavaival, mert ezt csinálja Krisztus is. Azt mondja, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva állítja maga elé az egyház a dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, ránc, vagy bármiféle hasonló. Oké, a feleségem, tegyük föl, tele van folttal és ránccal. Amit bátran mondhatok, mert nincs így. És a folt, ránc az gyakorlatilag abból áll, hogy mondjuk rossz az én képe, mondjuk abból áll, hogy mondjuk irigykedik, állandóan irigykedik. Csupa olyan dolgot mondok, ami nem valós. És én mit csinálok férfiként? Fogom magam, és jól megmondom neki. Nem. Szeretem, és a víz az igével megtisztítom, azaz arról beszélek neki, aként kezelem őt, aminek Isten látja őt. És amikor én úgy bánok vele, mint egy tökéletessel, és felépítem őt, akkor az én képe megváltozik. 1, 2, 3, 5, 10 év alatt megérti az én szavaimból is, hogy ő tökéletes, hogy ő egy szerető, egy nagyszerű valaki, akinek nincs szüksége arra, hogy irigykedjen, akinek nem kell... mi volt a másik, amit mondtam? Igen, akinek nincs már rossz én képe, hanem aki tudja, hogy ő egy értékes, egy erős, egy méltósággal élő lény. És mi történik? Az irigység eltűnik, és a rossz én kép következményei eltűnnek. Ez Isten módszere velünk is. Mit csinál velem Isten, amikor négy szem közt vagyunk? Szeret, felépít, arról beszél, hogy én egy király vagyok, és hogy mit készített nekem. És utána csak megjegyzi, hogy a királyok nem szoktak az utcán köpködni, és nem verik a feleségüket, és nem tudom. És aztán arról beszél, hogy én egy király vagyok. És persze eljön az idő, amikor igazán ráteszi az ujját a gyengéimre, amik tudod, ellent mondanak ezzel, de aztán továbbra is épít abban, aki valójában vagyok. Ezt kéne nekünk is tenni férfiaknak, a feleségeinkkel. Ezt mondja a Biblia. Aztán azt mondja, hogy szeressen, mint önmagamat, a saját testemet. És az a helyzet, hogy a feleséged a saját tested. Azaz, oké, tehát vigy egy kalapácsot, tedd le a bal kezedet az asztalra. És aztán fogd, és a jobb kezeddel fogva a kalapács nyelét, teljes erővel vágj rá a bal kezedre. Mit fogsz érezni? Rövid időn belül. Na ugyanez, amikor bántod a feleségedet, tehát amikor fogod magad és leüvöltöd a haját, mert irigykedik, akkor az olyan, mintha rávágtál volna a bal kezeddel, a jobb kezeddel rávágtál volna a kalapáccsal a bal kezedre. A fájdalom az tiszteletlenség, szeretetlenség, szurkálás, sértődés, és nem tudom milyen formájában fog azonnal visszajönni feléd, és hetekig pokollá fogja tenni az életedet. A házasság egy olyan csodálatos kapcsolat, ahol az, amit elkövetsz, azonnal visszajön, és arathatod a gyümölcsét annak, amit tettél. Úgyhogy szeresd a feleségedet, mint önmagadat. Mert ő a te részed. Nem, tehát nem tudsz vele úgy bánni, minthogyha utána kiléphetnél az életéből, és annak a következményeit, amit tettél, nem kéne learatnod. Ez egy ostoba és őrült gondolat. Azonnal aratni fogod. Úgyhogy ha a bal kezed ügyetlen, ugye mondjuk bal kézzel kell írnod, mert a jobb kezed be van gipszelve, akkor nem azt csinálod, hogy te rohadt bal kéz, és odavágod az asztal sarkához, hogy csinálja már jobban. Nem? Te szemét, te! Bárcsak itt se lennél! Vagy most fék fájsz is! Nem? Hát nem ezt csináljuk néha a házasságban? És akkor csodálkozom, és te még tudod, még annyi hasznom sincs belőled, hogy...
Még van pofája
fájni ezek után. És aztán tudod, aggódva megyek a barátnőmhöz, hogy te képzeld el, fáj a bal kezem. Valami baj van, fáj. Nem kéne fájni, az ember keze nem fáj csak úgy. Mit csináljak? Vágjam le? Vagy tudod, és mint egy ostoba, de komolyan. Tehát, hogy... nem? Miért fáj? Mert ütöttem. De hát nem tudott írni. Mi nem tanítottad meg? Hát próbáltam, de 2 nap alatt nem jött össze. Normális vagy? Úgy értem, tudod, ha-hó, van itthon valaki? Ha azt akarod, hogy bal kézzel tudj írni, akkor szeretgesd a bal kezedet, türelmet, nagyobb törődést adj neki, nagyobb figyelmet, tanítgasd, törődj vele, gyakoroltasd, éltesd, és fél év, egy év után lehet, hogy egész jól fogsz bal kézzel is írni. De ha ütöd, ha haragszol rá, hülye bal kézzel úgy sem tudok írni, akkor nem, meg sem próbálom. Ez ilyen és olyan is maradt kész. Hey, hol itt a szeretet? Nem, de nem ezt csináljuk, nem? Jó ez a példa? És tudod, az őrület az egészben az, hogy amikor aztán aratjuk ennek az egésznek a következményeit, meg vagyunk lepődve. Ki vagyunk akadva, hogy ez hogy jutottam ide? Figyelj, na, uram, lehetne a nagy vetítőt, tudod? És akkor indul a vetítő, és csak lejátsz az elmúlt két évedet. És tudod, és így jutottam ide. Úgyhogy, és ezek csak ilyen alapszabályok. Jó, akkor, és végig mehetnénk versről versre, csak szeretném, ha lenne egy-két ilyen zaftos is benne. Úgyhogy férfiak, eleget kaptunk? Így elsőre? Vagy adjunk még nekünk? Hogy? Mi? Menned kell? Nem most? Ennyi elég reggeli előtt. Jó. Jó, nézzük meg a lányokat is azért, ne? Azt mondja, ugye itt röviden a lányoknak az volt az utasítás, hogy tiszteljék, engedelmeskedjenek a férjüknek, és tiszteljék a férjüket. És az engedelmesség részt én se értem egyébként, tehát fogalmam sincs, mire gondol itt Isten. A tisztelni részt azt értem. A tisztelet megint nem egy olyan dolog, amely a téged érő hatásokból kéne, hogy fakadjon. Hanem ugyanúgy egy belső hozzáállás és elkötelezettség, mint a szeretet. Tehát, hogyha a szeretet egy rémisztő feladat a férfinak, akkor a tisztelet egy ugyanilyen a nőnek. Mert hogy a tisztelet arról szól, amit az előbb mondtam, hogy tudom, hogy a férjem az, akinek Isten mondja, és történetesen ő egy királyi pap, Isten választottja, szentje és szeretetje. Valaki, aki ott fog állni egy nap mellette, és uralkodni fog vele örökkön örökké. Egy királlyal beszélek. És ott van Eszter története, ugye, hogy a király elé, ha valaki hivatlanul ment be, és a király nem nyújtotta ki a jogarát felé, akkor azt kivégezhették. Ugye, te egy királyról beszélsz. Tehát, hogy a valakiről, akit nem kezelhetsz úgy, mint valami, vagy valaki közönségeset. És megint a múlt héten beszélgettünk erről, hogy a közönségesnek kezelni, azaz nem azzal az értékkel bánni vele, mint amit Isten tulajdonít neki, azaz nem tisztelni, az valami ilyesmi, hogy megérintem. Úgy bánok vele, mint valami közönséges. A király az valaki, akit fölkapok, bekapcsolom, kikapcsolom, lerakom. Még nem ártottam neki, tehát még nem vagyok itt, de úgy nyúltam hozzá, mint valami közönségeshez. És ezzel már nem tiszteltem. És ez visszafelé is jár, ugye? Mert itt, ha 2 Pétert olvassuk, itt a férfinak is parancsolja Isten, hogy tiszteld a feleségedet. A feleséged is egy királynő, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Na most ez nem azt jelenti, hogy nem lehetsz egy intim, bensőséges kapcsolatban vele. Igen, abszolút, de szeretetben és tiszteletben. Ó, hercegnőm, megengeded-e, hogy megszólítsalak? Igen. És tudod, ez kicsit talán túlzás, de nem imádnátok, asszonyok, hogyha a férjetek így bánna veletek? Mi férfiak imádnánk, ha így bánna velünk a férjetek? Ó, király, bocsásd meg a te szolgádnak, hogy megszólít. És azzal a kéréssel fordul hozzád, hogy a WC papírt ugyan ne fordítva rakja már föl az Isten szerelmére. Jó, ez most egy kicsit túlzás, de a közönségesként bánni vele az, hogy megfeledkezem róla, hogy félnem kéne, mint Istentől. Ugye, mert ezt mondta, hogy szeressétek és tiszteljétek Isten félelmében. Itt van Isten embere, és ha én hibázok vele szemben, akkor Isten hatalmas, tudod, karbatett kezeivel ott tornyosul fölé, és azt mondja, hogy mit teszel te most? De nem, tudod, én Isten lányát vettem feleségül, és elsősorban Isten felé vagyok elszámoltatható azért, hogy mit teszek vele. És ugyanígy fordítva, Isten fiához mentél feleségül. És Istennek vagy elszámoltatható, hogy bánsz a királlyal. És lehet szégyenletesen bánni vele, és tiszteletlenül, és lehet méltósággal és dicsőségesen. Úgyhogy a tiszteletnek ez az alapja. Most a durva része az már az, amikor ugye arról van szó, hogy nyilvánvalóan nincs ott mondjuk a férfiban az, amiért te tisztelnéd. Ugye, mert könnyű úgy szeretni, ha valaki szeretetre méltó. Könnyű úgy tisztelni, ha valaki tiszteletre méltó. De ez mind arról szól, hogy akkor szereted, amikor nem szeretetre méltó, és akkor tiszteled, amikor nem tiszteletre méltó. Tehát a férjed egy nagy gyerek, játszik a videójátékával, és halálosan nem érdekli, hogy a gyerek sikít, és már rég be kellett volna pelenkázni, az utolsó romantikus gondolata 10 éve volt. Jó, tehát a férjed egy nyilvánvaló mamlasz, de te mit csinálsz ezzel? Mert nem az a kérdés, hogy ő micsoda, ugye? Ez az a csapda, amiben mi élünk. Hogy igen, én, de ő egy nyilvánvaló mamlasz. Mikor lesz már nem mamlasz? Szedd már össze, és egy másik világban élsz, nem? Már nem vagy a pályán. Nem, a kérdés az, hogy te mit kezdesz ezzel a helyzettel. És a te elhívásod az, hogy szeresd és tiszteld. És a tisztelet itt azt jelenteni, hogy te megkérdezed Istentől, hogy a helyzetét tekintve kicsoda a te férjed, és utána úgy bánsz vele, aki ő helyzetileg. Egy király, akihez miközben nyomja a videójátékát, és a gyerek már 3 éve sír, akkor úgy mész oda, hogy félelemmel és rettegéssel. A király úgy döntött, hogy videójátékozik. De most röhögtök, hát látom, hogy nem értitek. És te reméled, hogy túléled azt a helyzetet, hogy beleszólsz egyáltalán abba, amit a király épp tesz. Mert a király azt tesz, amit akar, és te nem szólsz bele. Nem tudom, érted-e a képet? De látom, azért nevetünk, mert a szívünk mélyén nem értjük a képet, de ez a kép. Férfiak, értitek, hogy miről beszélek? Nem? Azt hiszem, hogy így tudtok bólogatni. Oké. Amikor közönségesnek veszed, akkor fogod, és a királyt delegálod a 3 éves kisfiad szintjére, akinek a helyi taknyos kölyök, én ezt nem mondod neki, a fiadnak sem mondod, a férjednek mondanád talán, hogy azonnal hagyd abba azt a játékot, és takarodás kifelé rendet rakni. Ezt nem teheted meg a királlyal. Ha ezt megteszed a királlyal, nyak a fejed már ugrott is, és annyi. És oké, tehát lehet, hogy a férjed, mivel tényleg egy mamlasz, nem fogja levágni a fejedet, de a kapcsolatodnak ugrott. Onnantól a férjed úgy viszonyul hozzád, mint a haragos anyukához, akivel nem lesz egy intim közössége és egy bensőséges, romantikus kapcsolata, hanem ott legfeljebb, ugye, mert egy mamlasz félni fog tőled. Ezt akarod? Nem lenne rossz, mi? Vagy mert egy nagy darab mamlasz, ezért üvölten én is tudok. És tudod, jön vissza az. És jön vissza az, amit adtál. És mivel te vagy a gyengébb, és ő az erősebb, ebben a leüvöltjük egymás hajádban valószínűleg, te fogsz a végén sírva távozni. Ő meg azt mondja, hogy bírtam én az ütést. Azt mondja, helyén van, megyek vissza videójátékozni. Nem tudom, érted, de a kiindulás az ott van, hogy te szelet vetettél, és haragot arattál. Oké, Abigail története. Abigail volt, aki Dávid elé ment. Elolvashatnánk. Elolvassuk? Olvassuk el. Abigail tisztelte Dávidot, miközben Dávid egy nyilvánvaló bunkó volt. És ezzel megfordította Dávidot, megkímélte az egész helyzetet egy nagy pusztulástól, és Dávid aztán feleségül vette. Most lehet, hogy rosszul mondtam a nevét. Abigail volt? Mindjárt meg... Ő volt az? De csak figyeld a szavait. A totál bölcsesség, a totál isteni tekintély az asszonyi oldalról, ahogyan egy bunkó férfival beszél. Ugye, mert Dávid épp arra készült, hogy kiírtsa az egész családját Abigailnek. hogy állítod meg a bunkót, aki épp jön karddal, hogy leváglak. Így kell leállítani. Jó, 1 Sámuel, Nábál és Abigél, Sámuel 25, azt mondja, mennyi? 25, hát mindjárt nézem, azt mondja, 18, tehát 13-ban mondja, ezt mondta Dávid az embereknek, kösse fel mindenki a kardját, és felkötötte mindenki a kardját. Dávid is felkötötte a kardját, és felvonult Dávid, utána mindegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a felszereléssel. Azaz ment kiirtani Nábált családját. Tehát Nábál ott egy helyi gazdálkodó volt, akit Dávid a seregével arra kért, hogy adjanak neki ételt és szállást. De kérés volt. Mire Nábál azt mondta, hogy ki vagy te, hogy én adjak neked bármit. Erre Dávid feldődött, és azt mondja, megmutatom neked, ki vagyok én, az vagyok, aki kiírtlak. És a 400 fős seregével kivont karddal ment, és hey, ezt velem nem csinálod. Abigailnak, Nábál feleségének azonban megmondta az egyik legény, hogy Dávid követeket küldött a pusztából, hogy áldással köszöntsék urukat, de ő rájuk förmett. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk. Nem is volt bántódásunk, és semmik sem tűnt el az alatt az idő alatt, amíg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak nekünk, mint a várfal éjjel-nappal, amíg a közelükben őriztük a nyájat. Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a beszedelem urunk és egész házanép ellen, de olyan megáltalkodott ember, hogy nem lehet beszélni vele. Tehát itt Nábál tényleg bunkó volt, Dávidék tényleg joggal kértek, mert azelőtt adtak, úgyhogy igazából Dávidnak igaza volt, de nem az úr akarata szerint cselekedett. Tehát ő itt kiakadt és menni akart. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort és 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszuszőlőt, 200 fügekalácsot és szamarakra rakta. A legényeknek ezt mondta, menjetek előttem, én is megyek utánatok, de férjének, Nábálnak nem szólt semmit. Amikor a szamáron ülve, egy hegy által eltakarva lefelé ment, Dávid éppen szemközt jött lefelé embereivel együtt, és hirtelen összetalálkozott velük. Dávid ezt mondta, oké, tehát itt álljunk meg, mit csinált az asszony? Föltölte az ingeujját, és azt mondta, na majd én beszélek ezzel a Dávid fickóval. Nem, ajándékot vitt neki. Nyilván itt egy engesztelésről van szó, tehát tudta, hogy a feldühödött, tehát a haragnak van egy oka is, hogy nincs kaja, meg eleve az ajándék lecsillapítja, ugye, a haragot. Ajándékot vitt. Ez totál isteni. Adok valamit. Fehér golyót küldök. Ez az első. Nyilvánvalóvá teszem, hogy én nem ellened vagyok, hanem veled vagyok. És nem csak szívben belül gondolom, hanem azonnal láthatóvá teszem tettekben, hogy a másik erre válaszolhasson. Zseniális, teljesen bölcs hozzáállás. Egyébként megjegyzem, hogy ezt férfiaknak is totál jó a feleségük felé. Dávid ezt mondta, bizony hiába vigyáztam ennek az embernek mindenére a pusztában, hogy semmi se vesszen el abból, ami az övé, mert ő a jót rosszal viszonozta. Úgy bánjon el az Isten Dávid ellenségeivel most is mindenkor, hogy reggelre semmit sem hagyok meg mindabból, ami az övé, még a kutyát sem. Amikor megpillantotta Abigail Dávidot, sietve leszállt Szamaráról, arcra esett Dávid előtt, és földre borult. Lábához esett, és ezt mondta. Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljon hozzád szolgáló lányod. Halljátok? Ezt bevezetjük. De csak úgy megjegyzem, működne? Szóval gondold bele, hogy dühöngök, és Encsi azt mondaná, ó, uram, bocsáss meg, én vagyok a bűnös, de mégis hadd szóljak hozzád. De, jó, mit akarsz mondani? A kegyes napomban, szólj hozzám. Attila, te könnyen nevetsz, nem hallottad a férfiaknak szóló részt. Ez egyele, majd kérd el a kazettát, vagy nem tudom mit. Azt mondja, hogy A feleségedek szerzőnek, igen. Jó. Azt mondja, hadd szóljon hozzád szolgáló lányod, és te hallgass meg szolgáló lányod szavait. Kérlek, uram, ne törj Nábára. Mi volt itt? Oké, tehát egyrészt a helyzetet tisztázta. Nem vádollak, te vagy a király, én ezt elismerem, de én hadd szóljak. És a királynak ugye mi volt a kötelessége? Szeresse a feleségét, tegye le az életét, élje az életét a feleségéért. A királynak kötelező meghallgatni a feleségét. Ez a dolga, hogy ő érte élje az életét, az ő kívánságai, kérése, akarata szerint. Úgyhogy az asszony azt mondta, hogy hallgass meg szolgáló lányod, szóval hát kérlek, uram, kérlek, és ez egy zseniális dolog, kért a királytól. A király méltósága az, hogy teljesíti a kéréseket. Amikor valaki bejön a trónterembe engedély nélkül, levágja a fejét. De ha kérnek tőle helyesen, akkor kötelessége a legjobb tudása és bölcsessége szerint megtenni. Úgyhogy a mód, ahogy a királyhoz járulsz, az a kérés. Nem az erőszak, nem az odavágás, nem a manipuláció, nem a közönségesség, közönségesként való kezelése, mint hogyha a szolgád vagy a kisfiad lenne, hanem a kérés. Kérlek, uram, ne törődj Nábállal ezzel a megáltalkodott emberrel, mert olyan ő, amilyen a neve, bolond a neve és bolondságot csinál. A te szolgáló lányod azonban látta az én uram legényeit, akiket küldtél. Most pedig, uram, az élő úrra a te életedre mondom, hogy az úr az, aki visszatartott téged a vérontástól, és attól, hogy magad segíts magadon. Úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és akik vesztedre törnek, uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló lányod hozott neked, uram, adják a legényeknek, akik az én urammal járnak együtt. Bocsásd meg azért szolgálód hibáját, mert a te házadat, uram, bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, uram, és nincs benne semmi rossz, amióta élsz. Tehát mit csinált Abigail? Isten akaratát behozta a képbe. Azt mondta, hogy figyelj, te egy bölcs ember vagy, és tudom, hogy Istennek nem lehet akarata, hogy most önmagadért tégy igazságot, mert ez nem Isten akarata, de te nem is vagy ilyen, te uralkodni fogsz, és keresd Isten akaratát. Tökéletes, mert Isten akaratában minden a helyén van. És nyilván, tehát nagyon nyíltan kimondta a saját kérését az elején. Ezzel kell, kérlek, kíméld, én nem köntörfalazok, kérlek, kíméld meg Nábált. Ezzel nyitotta, és aztán megindokolta. És az indoklásban egy isteni nézőpontot hozott be a helyzetbe. És ha akad, aki üldöz az életedetről, az életed, uram, akkor is az élők csomójában lesz kötve Istennél az Úrnál, ellenségeid életét pedig parittyája közepéből hajítja el. Ha majd az Úr véghez viszi az én urammal mindazt a jót, amit megígért, és Izrael fejedelmévé tesz téged, akkor ne legyen egy ilyen botlásod, és ne furdaljon, uram, a lelkiismeret, hogy ok nélkül ontottál vért, és magad segítettél magadon, uram. És ha majd az Úr jót tesz veled, uram, ne feledkezz meg szolgálódról. Ja, és te egy király vagy, és egy napon ott fogsz ülni a trónon. Ne tedd, hogy a királyhoz méltatlanul viselkedsz, mert te fogod bánni később. Ez a tisztelet, nem? Hol király itt még Dávid? Dávid egy bujdokló, aki 13 évet menekül az igazi király elől. Mi hívhatnánk nem is anarchistának, terroristának, vagy nem tudom. A CNN valószínűleg így beszélne róla, hogy a közellenség, igen, ja, Bin Laden. Jó, nem, világos. Tehát Dávid Isten embere volt, de látszott ez rajta? A hit szemei látták rajta. De a nyilvánvaló tapasztalat egy portyázó banditát lát, aki most aki most, ha bár eddig egész jól viselkedett, most mégiscsak ellenünk fordul. Úgyhogy a szellemi szem viszont visszaállítja az isteni nézőpontot. És elvileg ez az asszony felelőssége. És csak a befejezésként hadd lapozzak Péterhez, ahol igazából erről beszél. Azt mondja, ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy a közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. És ezt csinálta Abigail. Nem ezt csinálta? Visszahozta az isteni nézőpontot. Nem manipulált, nem erről, nem a maga érdekében cselekedett, a maga érdekében kért, amire minden joga megvan, és aztán visszahozta az isteni nézőpontot. Ez az ő bölcsessége. És ha a férje nem egy totál bolond, mint ahogy ő valódi férje Nábál az volt, akkor hallgatni fog erre. És ki intézi ezt el? Isten intézi el. Mert Isten töri össze a férje csontjait, hogyha nem úgy viselkedik, ahogyan kell. Ő bánik el vele. És Nábállal aztán el is bánt, másnapra Nábál halott volt. Nyek. Saul, aki nem maradt a helyén, elvesztette a trónját, és Dávid, aki igyekezett megtartani a helyét, az pedig a trónra ült. És Abigail pedig egy olyan hős, akiről az elkövetkező nemzedékek is beszélnek. De itt van egy rész, amit sokszor félreértenek a Bibliában. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. És ezt sokszor arra használják, hogy hé, ne festd magad, ne díszítsd magad, de hát ez nem ezt mondja. Ez azt mondja, hogy díszítsd magad, legyél szép, de ne ez legyen a dicsőséged. Ennél van nagyobb érték is, mégpedig a belső ember, szelíd, csendes, hogy írja, azt mondja, a szív elrejtett embere, szelíd és csendes lélek el nem múló dísze. És ez az, ami Abigailnek volt, hogy volt egy belső bölcsessége, amely szelíd maradt, visszatartotta az erejét, valószínűleg az érzelmei, az egek, húristen, kiírnak minket. És ráadásul a bunkó férjem miatt, egy másik bunkó a seregével. Gondolod, hogy ott nem voltak érzelmek? Ott minden lehetett. De volt egy belső hozzáállása, amivel felüluralkodott ezen, döntéseket hozott, és egy szelíd, csendes lélekkel visszaigazította az egészet. És ha egy asszonynak valami igazán dísze lehet, akkor ez a hozzáállás, amivel tiszteli a férjét, és így viszonyul a helyzetekhez. Legalább annyira, mint ahogy a férfinak az a kihívása, hogy úgy szeresse a feleségét, hogy akár az életét is odaadja érte. Nem egyszer dicsőségesen, hanem a mindennapi apró helyzetekben, amikor tudod, mondjuk ezt a szerepét nem hozza a feleség, hanem dárdákat dobál feléd, mint ahogy Dávid felé Saul dobálta is a dárdákat. Ugye? Éles nyelv, hegyes, vádló szavak, amik a természeti szinten akár igazak is lehetnek. A férfinak ez olyan, mintha meg akarnák ölni. És ő hagyja, és ennek ellenére szereti a feleségét. Könnyű ez? Ez lehetetlen. De ugyanígy az asszony feladata is. Könnyű úgy viselkedni, mint Abigail? Lehetetlen. Ha csak nem élek Istennel. Ha csak nem élek Istennel. Úgyhogy ezzel folytatjuk, és majd megyünk bele így még tovább így a konkrét dolgokba, de ez a bibliai minta. És ezeket a szövegeket, amiket most elolvastunk, kérek, olvassátok el, és minden mondata egy definíciót hordoz. És talán jövő héten, jövő utáni héten tovább menjünk.